Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És ebben a műsorban most el kell halasztanunk azt a részét a műsornak, amikor reagálunk az olvasóink okos hozzáfűzéseire és javításaira, majd legközelebb, mert most egyetlen témát választottunk egy olvasói kérdéssel kapcsolatban, amit majd mindjárt felolvasok. Egy szakértőt hívtunk, aki telefonon van itt velünk, Mártonfi Attila. Szia Attila!
Szervusztok, szép jó estét kívánok a rádióhallgatóknak, remélem, hogy az elmúlt héten meg azóta kiélvezték a tomátról és a csokoládról gyönyöreit, valamint még legurítottak még egy kis Aconcagua vagy központi völgyi chilei bort, és akkor most már a nyelv észet és az ízérzékelés összefüggései révén a helyesírás ínyenségeire lehet áttérni.
Helyesírás, így van. Ja, a popokatepetl, azt kifelejtetted, az is. Jó. Tehát a következő olvasói kérdést kaptunk, és ezért fordultunk hozzád segítségért. Vadász András kérdezi, régi problémám, hogy milyen megfontolásból adnak ki újra és újra helyesírási szabályzatot. Nyilván változik a nyelv, és akkor indokolt, de kik és milyen alapon határoznak úgy, hogy egyes szavakat mostantól kötőjellel vagy épp anélkül kell írni. Egy átlagos magyar diák a közoktatásban eltöltött 12 éve alatt többször is kénytelen felülbírálni korábbi tanulmányait pusztán azért, mert valakik valahol átírták a szabályzatot. Jól van ez így?
Igaz az, hogy 12 év alatt is, Attila? Hogy
én... Hát ez lett volna az első, amire reagálnék, hogy hát nagyon nem igaz, de mindenki így érzi. Először arra próbálnék látni, hogy miért érezheti mindenki úgy, hogy állandóan változik a helyesírás, amiből egy természetesen szó sem igaz, mert nagyon ritkán változik, és hogyha változik, akkor is nagyon csekély mértékben. Én nekem az a benyomásom, hogy azért érezzük úgy, hogy változik a helyesírás, mert valamiért ez kialakult ez a nézet, és erre rá lehet fogni azt, hogy rosszul emlékszünk arra, amit megtanultunk 10 éve, 20 éve, illetve eleve rosszul is tanították meg. Nekem volt olyan tanítónénim, aki megesküdött rá, hogy április 22-én úgy kell írni, hogy 22 pont kötőjel én.
És nem
akkor
úgy
sem kellett az 1980-as években, amikor én oda alsótagozatra jártam, akkor sem kellett így írni. Utána nekem éppen pont egy helyes első szabályzatváltozás egyébként beleesett az általános iskolai tanulmányaim kellős közepébe.
De várjál, hogy kell írni? Bocs.
De, 22 kötőjel én, itt az egyszerűsítő írásmód.
De mi volt a másik?
Én azt hogy hittem, pont volt köztük.
Hogy pont. Nincsen pont.
Tehát, ja, nincsen pont, igen.
Bocsánat.
Ugye az is hatodikba jár, 26-ban lakik már, mint házszám, oda kell a pont. A 26-án, oda meg nem kell a pont. Ez egy nagyon kivételes bánásmódja a dátumírásnak, minden egyébtől eltér, egy puszta egyszerűsítés.
És a többinél miért nem lehet egyszerűsíteni?
Lehet, de nem szoktuk, okay. Mert ritkán írjuk le őket, és mivel ritkán írjuk le, ezért több hátránya lenne, gondolom én ez lehetett a... kodifikátor fejében, nem is tudom mikor, mert
gondolod
ez annyira régóta mindig így írjuk, hogy a múlt ködébe vész.
Tehát szó sincs arról, hogy ez állandóan változik.
Én is erre gondoltam, hogy az emberek megtudják egy szóról, hogy azt úgy kell írni, és akkor hirtelen úgy emlékeznek, hogy ők másképp tudták, és azért hiszik azt, hogy megváltozott.
Bocsánatot kérek, Attila.
Igen, gyakran változik erre szabad még visszatérni?
Attila, bocsánat, csak mondjunk egy szót arról, hogy te ki vagy és mi vagy, hát hiszen a hallgatóknak csak a nevedet mondtuk meg, és hogy te milyen alapon kerülsz ide, mint a helyesírás szakértője.
Nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Ugye a Magyar Helyesírás Szabályai című kiadványt az MTA, Magyar Tudományos Akadémia szerzői néven, testületi szerzői néven jelentetik meg, amióta akadémiai helyesírás van. Ennek a történetéről szerintem érdemes lesz szólni.
Majd hiszen
hiszen a kvantálása a dolgoknak sokkal átláthatóbb lesz. Viszont hát nyilvánvaló, hogy nem az egész Magyar Tudományos Akadémia a nem tudom hány száz vagy sőt inkább néhány ezer tagjával, lehet, hogy nagyon félrebecsülöm most a számokat.
Hanem egyedül te vagy az, aki ezt a kiadványt készíti?
Nem.
Szerintem néhány száz egyébként, ilyen 400 körül.
De az akadémia. Csak,
igen, na, az akadémikusok, de az akadémia összes tagok, köztesítettagok, minden együtt, az biztos, hogy inkább talán ezres, de lehet még a tízezesen se lepődnék meg. Ugye ezben mindenki, akinek tudományos okozata van az akadémiai köztesítettag, lehet, hogyha kérvényezi a felvételét, ha jól tudom, tehát nagy számokról beszélünk. Nyilván nem ez a sok száz, sok ezer, esetleg tízezer ember is ül össze, hanem az akadémia kiküld, van egy bizottsága, egy osztályközi bizottság, ugye az akadémia úgy épül fel, hogy tudományos osztályokból áll. Az első osztály az a nyelv és irodalom tudományok osztálya, második a történet tudományi osztály, és így tovább, ha jól emlékszem, 11 osztályra tagozódik az MTA. És van egy úgynevezett osztályközi bizottság, amely azért osztályközi, mert minden osztálynak van képviselője, hogy a szaknyelvek helyesírása is reprezentálva legyen a bizottságban. A úgynevezett magyar nyelvi osztályközi állandó bizottság, ilyen rövid és egyszerű neve van neki.
És annak te milyen vagy?
És abban van egy, volt egy, most már éppen megszűnt, mivel hogy okafogyottá vált, egy helyesírási munkabizottság, ennek vagyok tagja, és ezért, mint a helyesírási szabályzat egyik közreműködője, gondolom, hogy azért kerestetek meg engem, mert én egyik közreműködője voltam. Egyébként az egyik lektora ennek a helyes szabálynak az Nádasdi Ádám, tehát...
Igen, nem kell mindjárt én rám tolni a felelősséget, igen.
De én azért megemlíteném az Osiris helyesírást.
Úgy van, hát az egy nagyon népszerű kézikönyv, Attila is annak, ugye te, tehát Mártonfi Attila és Lackó Krisztina vagytok a szerzői, és az
igen, egy máig közkedvelt. Igen, mi vagyunk annak a 2004-ben megjelent, tehát azért nem annyira nagyon friss kézikönyvnek a
érvényes
szerzői. Egészen biztos, hogy ennek viszont valamiféle hatása volt arra, hogy az Akadémiai Helyesírási Bizottság úgy érezze, hogy szükség van egy kicsit leporolni az akkor még hatályban lévő akadémiai helyesírási szabályzatot. Erről is beszélhetünk, hogy voltak az akadémiai helyesírás történetében olyan pillanatok, amikor valamilyen módon egy külső kihívás, egy másfajta inger érte a helyesírást, és erre mindig reagált az akadémia. Ugye kicsit lassan, ahogy az akadémia szokott, de azért mindig működött ez a valamiféle diskurzus.
Mióta létezik helyesírási szabályzat?
Hát jó kérdés. Tudtommal az első magyar helyesírási szabályzat az a 1538-49-ben jelent meg Dévai Bíró Mátyásnak az Ortografia Ungarica című kis szösszenete. Ez ennek nagyon nem lett hatása. Ugye ez egy időben keletkezett, és ugyanúgy Sárváron, mint Szilveszternek az Új Testamentum fordítása, Szilveszter Jánosnak, ugye az első magyar Új Testamentum fordítás szerzőjének, illetve az első magyar...
Igen.
A első magyar időmértékes verselés vers alkotójának is. Utána nagy-nagy szünet, mindenféle helyesírási javaslatok voltak, különbözőek, felekezetenként is, különféle egyéb csoportonként is. Majd, amikor a Magyar Tudományos Akadémia, pontosabban akkor még úgy hívták, hogy Magyar Tudós Társaság, és akkor itt 300 évet ugrunk gyorsan, 1800 az évek elején megalakult, akkor 1832-ben nem a nagyvilág számára, hanem csak az akadémia saját kiadványai számára megfogalmazott egy ajánlást azzal a címmel, hogy magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai.
Ezt gondolhatjuk a mostani szabályzat hát ősének, vagy nulladik változatának?
Ezt gondolhatjuk a nulladik változatnak, vagy elsőnek. Ezt, leginkább Vörös Marti Mihály szövegezte egyébként. Tehát,
ami most van érvényben, az a hanyadik?
Azt mondjuk, ezt úgy emlegetjük, hogy a 12. kiadás, de ez a 12. kiadás, ez tulajdonképpen valójában nem jelent semmit, ezért én mindig úgy szoktam mondani, hogy az úgynevezett 12. kiadás. Mert hogy nézzük az akadémiai helyesírás fontosabb fordulópontjait, én ezeket kiírtam magamnak, mert fejből azért nem mertem volna rá vállalkozni. 1832 után 1876-ig, tehát egy bő 40 évig kisebb, apró változtatásokkal ez a szabályzat volt érvényben. Felhívnám a figyelmet még egyszer arra, hogy az volt a cím, hogy magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabálya, itt a ragasztás az a ragozást jelentette, és még ekkoriban egy árva szó nem szólt arról, hogy különírás, egybeírás, egyáltalán összetételek problémát jelentenek helyesírásilag, hiszen tulajdonképpen ekkor kezdett el a nyelvújítás révén felszaporodni a magyar helyesírásban az összetételek, nem a magyar nyelvben, bocsánat,
igen.
A magyar nyelven az összetételek alkotása, és amíg ilyen háztető típusú, nagyon egyszerű régi összetételek voltak, az nyilvánvalóan senkinek nem jelentett gondot, viszont a német mintára, hiszen a nyelvújítás esetében nagyon sok német mintáról beszélhetünk, német mintára elkezdtek összetételeket gyártani.
Hiszen a német nyelv, ugye a német nyelv nagyon gazdag az összetételekben, igen, igen.
És igen. Hát ettől már a magyar is az lett, sőt ugye itt jönnek az újabb és újabb lépések, hogy eleinte még csak egybe összetettek két egyszerű szót, azt le lehet írni, utána összetettek olyan szavakat is, amik már összetételek voltak, sőt a 20. század végére már eljutottunk oda is, hogy szókapcsolat is lehetett összetételi. És mindezek okozzák a különírás egybeírás nehézségeit.
Igen.
No de 1876-ban próbáltak csinálni, csináltak egy Magyar Helyesírás Szabályai című, tehát az pont ugyanazt a címet viseli, mint amit a mai kiadvány is, de lényegében változásokat nem tartalmazó kiadvány, tehát ezt nem is kellene feltétlenül csak a címváltozás miatt új szabályzat, vagy lényegében új szabályzatnak tekinteni, ellenben 1879-ben, ugye 1832-1879 a Magyar Helyesírás Elvei és Szabályai címmel csináltak egy új szabályzatot, ez valóban egy új helyesírási szabályzatnak tekinthető.
Lehet azt kérdezni, hogy ez még például azt mondja, hogy a cukorszót azt CZ-vel, cukornak
kell írni? Ez még azt mondja, bizony azt mondja.
Tehát önmagában sima C betű még nincsen ekkor, ugye? Hanem mindig CZ.
Önmagában sima C még nincsen, sőt 901-ben merül fel, hogy addigra már nagyon sokan C-t írnak, tehát hogyha megnézi az ember a 19. század végi napi sajtót, igen, akkor ott már sokkal-sokkal gyakoribb a C, mint a CZ.
Tehát ugye, nem tartják be az akadémia szabályait, magyarán mondva?
Egészen az 50-es évekig nem tartják be alapvetően az akadémiai szabályait, az akadémia saját maga tartja be a saját szabályait, majd az 50-es évek monolitikus társadalma rákényszeríti az egész társadalmat arra, hogy az akadémia helyesírása szerint írjon.
Milyen korábban finoman mondtad, Attila, monolitikus társadalma. Igen, hát értjük, felnőtt emberek vagyunk. Ennél ezt lehetne egy kicsit erősebben is fogalmazni, de igen, igen, értettem. Akkor muszáj volt mindenkinek beállni a sorba, ugye, és nem lehetett.
Ennek előnyeivel, hátrányaival, hogyha valaki, azért inkább én a hátrányokat gondolnám emlékezetesnek az 50-es évekről, de hogyha a helyesírás szemszögéből nézzük, és a helyesírási egységet jó dolognak tartjuk, ezt egyáltalán nem muszáj így gondolni, de ha ezt a feltételezést elfogadjuk, akkor ez az 50-es évektől mondjuk 80-as évekig terjedő időszaknak kifejezetten előnye, hogy egy egységes helyesírás felé
igen,
tudtunk
igen,
menni.
Igen.
Nem biztos, hogy mindenben az uniformizálás a legjobb, a helyesírásban praktikus minden esetre, ezt azt hiszem
igen,
nem annyira érdemes vitatni. Viszont 1901-ben hát, akarták elérni.
A különböző részterületei mennyire indokolt, azt azért lehetne vitatni, de talán nem fogunk annyira részletesen belemenni.
Jó.
Szerintem vannak helyek, vannak részei, amiknél nem annyira indokolt. De...
Na mi van 901-ben, Attila?
901-ben jön ki az a helyesírási szabályzat, aminek az a lényege, hogy nem történt változás, mert hogy Simonyi Zsigmond nagyon szerette volna, körülötte jó néhányan, hogy néhány ponton frissüljön az úzust követően, az írásgyakorlatot követően, tehát
de
nem
a CZC, elébe menve. A CZC egyszerűsítés is ezek között volt.
Pontosan, nem? Pontosan. 901-ben nem történik meg az akadémiai helyesírási szabályzatban a CCZ DS-ből DZS változás, illetve az idegen szavak egy jelentős részének magyarosírás módja.
Egy pillanat, csak
aki, hogy... Aki, amelynek az apostrofos írás módjának az eltörlése, tehát körülbelül ezekről.
Várjál, Attila, egy pillanat, csak hogy a hallgató is értse, aki előtt nincs itt. Tehát mondjuk azt a szót, hogy dzsungel, azt nem DZS-sel írták az elején, hanem csak DS-sel?
Tehát... Ahogy Zsida Jenő nevét is, például
értem,
igen,
értem,
pontosan.
Értem.
És
ez, jó, igen.
Ez egy nagyon-nagyon kompakt rendszer volt, mert ugye kétszer négy, tehát összesen 8 SS féle hang vagy fonéma van a magyarban, és akkor itt most a Z-t kivételesen zárójelben feltéve, de meg nem engedve tekintsük fonémának.
Igen.
És az volt a rendszernek a lényege, hogy a hátulról nézett első betűje ezeknek, mint S, G, C, G, az mindig, vagy betűjegye, az mindig S.
Aha.
És a kicsit előrébb képzetteknek
azoknak
az S, Z, C, Z-nél viszont mindig Z, tehát a vége az mindig a képzés helyére utalt, és csak az S meg a Z volt az, ami egyjegyű volt, az összes többi kétjegyű.
Aha.
Tehát ez egy nagyon-nagyon logikus vagy szép rendszer volt, csak hát a gyakorlat az nem biztos, hogy az ilyen rendszeresztétikumok iránt fogékony olyan mértékben.
Attila, ez volt ezekben az egyszerűsítésekbe esett bele, ami azt hiszem nem történt meg 1901-ben.
Ez, ami akkor nem történt meg, ám de megtörtént 1903-ban az, hogy az akadémiai helyesírással szemben Simonyi Zsigmond, az akkori Vlasics Gyula oktatás, közoktatási és vallásügyi miniszter felkérésére, vagy vele együttműködve kiadta az iskolai helyesírást. Magyarán 1903-tól kezdődően az iskolákban viszont egy modernebb helyesírást tanultak a diákok, mint az akadémiai helyesírás akkoriban volt. Ez is olyan dolog, amit ma el nem tudnánk képzelni, hogy más helyesírást tanul a diák, mint ami az akadémiai szabály.
Igen, erről az egyik műsorunkban egyébként már beszéltünk. Egyet nem említettél, azt hiszem az is ide tartozik, vagy én tévedek, hogy a kettős két jegyből álló mássalhangzóknak a hosszú változatát azelőtt úgy írták, hogy mind a kettőt, tehát kétszer írták le a két jegyet, hogy SZ volt a hosszú S, és azt is egyszerűsítették két SZ-re, ugye? Az is ekkor
ez
történt.
Nem teljesen nem? Pontos. Ugye három eset lehetséges. Vagy szóelem belsejében van, mondjuk olyan, hogy asszony, ott korábban is SZ-t írtak.
Tényleg? Ja, azt nem tudtam.
Aztán a második lehetőség, hogy toldalékoláskor, mondjuk milyen szó legyen, mondjuk
ráccsal. Ráccsal.
Vagy ráccsal. Azt írták CS-CS-sel, és azt egyszerűsítették akkoriban CCS-re. Illetve van a nagy gyűlés típus, ahol összetételi határon van, ott viszont a mai napig nem egyszerűsítik.
Igen, igen, igen.
Tehát
igen.
Itt a három fokozatból a középsőt tolták át az egyikből a másikba, ennyi volt a Simonyi féle változtatás.
Mi van azzal a szóval, hogy észszerű, kedves Attila?
Na, ez már nagyon aktuális.
De ide illik, ugye? Pont erről beszélünk, ugye?
Ugyanis ez most változott ennek a helyesírása. Az 50-es években változott egyszer, és most visszaváltozott. Ugye az elvi kérdés, mint az előbbiekből kiderül, hogy toldaléke a szerű, vagy összetételi tag. Ha toldalék,
és ezen megy a húzavona, ugye? Igen.
Ezen megy a húzavona, hogy toldaléke, vagy összetételi tag. Hogyha toldalék, mint 20-szor, akkor SZ-t írunk. Hogyha összetételítem, akkor mint egy gyűrű GY-t, vagy nem tudom,
nagy gyűlés, igen.
Nagy gyűlés, igen, tehát ilyen esetekben ott kiírjuk mind a kettőt. Na most a kérdés az, hogy a szerű az képzője, vagy összetételi tag.
Mi szól mellette?
Kitalálták az 50-es években azt a kategóriát, hogy képzőszerű utótag, ami viszont nagyjából a fából vaskarika, és a nyelvészeti álláspontok mára ezt egyértelműen meghaladottá.
Mondd kérlek szépen, az 50-es években tegyük föl, van olyan magyar szó, hogy klipsz, ugye egyfajta fülbevaló.
Igen.
Hogyha én azt mondom, hogy egy klipszerű ékszert viselt,
igen,
akkor az 50-es éveki szabályzat szerint azt is úgy kellett írni, hogy SSZ.
Az összes szerű, viaszszerű, gipszszerű, klipszszerű, ezeket mind SSZ-vel
nem csak az észszerűt, nem kezelték külön az észszerűt, értem?
Nem kezel, soha nem kezelték külön az észszerűt. Ez ugyanis tény, hogy a szerűnek egy egész más jelentése, mint hogy olyan, mint olyan, mint a viasz, olyan, mint a klipsz. De a célszerű is például olyan, mint az észszerű, hogy ott valami mást jelent, és ezekre a jelentéstani szemantikai dolgokra szerintem nagyon helyesen a helyesírás nem próbál figyelni, hiszen akkor minden egy minél több ilyen, és azért óhatatlanul ingoványosabb területre téved, annál nehezebb lesz dönteni annak, aki le akar valamit írni, minél inkább a formális szempontokat lehet előtérbe
érni,
azt gondolom, hogy annál kényelmesebb.
Meg tudod mondani egy mondatban, hogy akkor formális szempontból miért inkább utótag, és miért nem toldalék?
De eleve vannak ugyanolyan toldalékok, de nem tipikusak, amelyek hangrendileg nem illeszkednek. A szerű az nem csinál hangrendi illeszkedést. Nagyon szépen le lehet vágni, és ismét mondjuk ne az észszerűt hozzuk példának, de a viasz és dipszerű anyagok így és így viselkednek. Ilyen kihagyást, ilyen ellipszist összetételi tagokkal jól meg lehet csinálni. Toldalékoknál nem nagyon, mondom, hogy egyáltalán igen. Nincsen, de nagyon-nagyon archaikus, vagy nagyon szubszendent.
Nem, tehát az, hogy viasz és gipszel, azt nem lehet...
Na de egy pillanat. Erre
ott
én
még a hangrend is bejön.
Ezt ellenvethetném, hogy mikor azt mondod, hogy nagy gyűlés, akkor van olyan szó, hogy gyűlés. De szerű ilyen szó nincsen. Tehát akkor ez mégiscsak valami toldalék, ha egyszer önmagában nem létezik, nem?
Van olyan is, ami viszont még más sem létezik önmagában, mondjuk az, hogy gyógyszálló. Én nem hiszem, hogy bárki vitatná azt, hogy az összetétel. Ellenben a gyógy önmagában szintén nem létezik. Tehát vannak olyan elő- és utótagok a magyarban, amelyek önmagukban nem tudnak szóként vagy megnyilatkozásként.
Vagyis azt halljuk most Mártonfi Attilától, hogy az összetétel az nem feltétlenül két függetlenül létező szóból tevődik össze?
Hát nem okvetlenül. Ugye azt mondjuk, persze itt már az absztrakcióba menekülünk, és onnantól azzal védjük magunkat, de igazából lehet mindenféle teszteket eszkábálni rá, de hogyha azt mondjuk, hogy az illető több tőmorfémából áll egy szó, akkor az összetétel, sőt a helyesírás a tőmorfémákat számolja, ezért jut el odáig, hogy a valószínűség számítás az többszörös összetétel, mert ott van benne a va, vagy val, mint a létige, igen, a szív és a szám, mint tövek, és ezért ez már három, miközben épp aggyal szerintem ember nem tekintené a valószínűség számítás többszörös összetételnek, hiszen a valószínűség az tulajdonképpen azért nagyon-nagyon furcsa módon gondolható csak összetételnek.
De és ezzel most azt akarod mondani, hogy a szótagszámolás szabálya és a valószínűség számítás esetében csak két tagú összetétel, és ezért nem is kell számolni a szótagjait?
Ezt is akarom mondani, hogy 2015-ben történt, tehát az legfrissebb helyesírási szabályzattal történt változás. Korábban elvben kötőjeles volt, soha nem volt körülbelül matematikus, aki ezt betartotta volna, és az emlegetett bizottság ezt a kérdést elég alaposan megrágta, ugye a szótagszámlálás szabályához amúgy is hozzányúlt a bizottság, és például a valószínűség számítás az most már nem kötőjeles ilyen módon, vagy legalábbis elsősorban nem kötőjeles, hogy miért fogalmazok így, arra majd talán később érdemes visszatérni.
Akkor a szünet előtt a hallgató kérdésére válaszolunk. Igaz-e az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egy eldugott termében időnként összejön 8 okos ember, és azon vitatkozik, húzakodik, okos érveket pró és kontra fölhozva, hogy ezen túl a nem tudom micsodát így írjuk-e, vagy úgy? Így történik ez?
Szívesebben mondanám azt, hogy egyáltalán nem. Nem az közelebb áll az igazsághoz, de azért nyilván néhány ember, vagy néhány tíz ember összegyűl, és megvitat dolgokat, de azért jobb esetben és az esetek túlnyomó részében nem egyes szavaknak az írásmódjáról, hanem
persze,
a szabályrendszernek a koherenciájáról, aktualitásáról, a nyelvi valóság aktualitásához való viszonyáról, a nyelvleírás állapotának aktuális viszonyairól, ezeket mind figyelembe véve próbálja meg nagyon-nagyon-nagyon picit hozzányúlva, körülbelül egy generációnként egyszer, ugye itt megakadtunk 1903-nál, de 1922-ben jelent meg egy fontos új helyesírási szabályzat, majd 54-ben, majd 84-ben, majd 2015-ben, tehát durván 30 évenként, és 30 évenként egy nagyon picit igazgat ez a néhány tíz ember a helyesíráson.
Attila, egy egész kicsi szünetet kell tartanunk, mert mindig a műsor felénél tartunk egy szünetet, és utána rögtön jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
És Mártonfi Attila van velünk a telefonnál. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátyár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
És itt van velünk a telefonban Mártonfi Attila, nyelvész kollégánk, helyesírás egyik nagy szakértője. mindenféle máshoz is ért, de ahhoz is. És ott tartottunk, hogy volt egy hallgatói kérdés, ami arról szólt, hogy miért változtatgatják a helyesírást. Nagyjából arról beszéltünk az adás első részében, hogy ez azért így nem igaz, hogy állandóan változtatgatják. Amit Attila elmondott, azt úgy lehet összefoglalni, hogy nagyjából egy generációnként apró változtatásokat szoktak végrehajtani rajta. Rögtön hagy kapcsolódjak ehhez egy kérdéssel. A hallgató azt is mondja, hogy tényleg változik a nyelv, ezt ő elismeri, akkor én azt kérdezném, hogy ezek a változtatások tényleg alkalmazkodnak a nyelvnek a változásaihoz?
Bizonyos mértékben. Egyrészt ugye azt lehet látni, hogy azok a nyelvek, amelyeknek régóta hosszú évszázados írásbelisége van, ilyen mondjuk leginkább az angolról meg a franciáról szokás ezt mondani, azoknak a helyesírása az valahol befagyott jó pár száz évvel ezelőtt, és a betűk és a fonémák, tehát a kiejtett hangok, illetve ennek a elmebeli reprezentációi, azok eléggé eltávolodtak már egymástól.
Jó, a befagyás persze csak a hangok jelölésére vonatkozik, mert a egyéb szabályokban ők persze, is változtattak.
Persze, persze, de a helyesírásnak azért a legrobusztusabb része mégis a hangjelölés. Noha nem azt érezzük legizgalmasabbnak, mert azzal magyarban például nincsen igen, nagyon problémánk, igen. De mégiscsak a helyesírás leglényege a hangjelölés maga. Ugye, hogyha valaki arról beszél, hogy a magyar helyesírásnak mik az alapelvei, ezt az új szabályzat megfogalmazása gondosan kikerüli, de mégis ez van a fejekben, hogy van a kiejtés szerinti írásmód, a szóelemző írásmód, a hagyományos írásmód, az egyszerűsítő írásmód. Ezek nem a helyesírásnak az alapelvei, hanem a hangjelölésnek a különféle alapvető írásmódjai. Igen. És mégis az egész helyesírásra terjesztjük ki, mert hogy a hangjelölés az egészben mégiscsak a legmeghatározóbb dolog. Ugye a másik irány azok a nyelvek, amelyeknek az írásbelisége viszonylag fiatal, néhány tíz, esetleg néhány száz éves. Például, hogyha szomszédba megyünk, akkor a szerb helyesírás ilyen, ott még az öngészségi hasonlulást is jelölik írásban, de azt, hogy Shakespeare azt nem angolosan írják, hogyha latin betűvel írnak szerbül, akkor sem, hanem kiejtés szerint leírják.
Tehát, a magyart azt hova sorolod, a magyart ebből a szempontból, a régiek vagy az újak közé?
Na, pontosan ezért vetettem föl ezt a két különböző lehetőséget, mert hogy a magyar időben is valahol a kettő között van, és jellegét tekintve is azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek próbálnak abba az irányba lépkedni, hogy egyre kevésbé változzon, egyre megkövültebb legyen a helyesírás. Fábián Pál professzor, aki a 20. század második felében a helyesírásnak a legfőbb gondozója, legfőbb tekintélye volt.
A gazdája, mondhatjuk úgy.
Akár mondhatjuk úgy is, hogy a gazdája. És tulajdonképpen a mai helyesírási bizottságnak, legalábbis a nyelvész tagjainak mindenkinek a mestere volt ő.
Ő a befagyás mellett kardoskodott?
Ő azt gondolt, hogy szépen lassan befagyasztani ezt az egészet, és minél kevesebb változtatás. És tulajdonképpen, ha megnézzük azt, hogy mi történt a 20., most már a 21. században a helyesírással, akkor azt látjuk, hogy ebben az irányban lépkedünk.
Na de egy pillanat, Attila, akkor viszont én ezzel egyetértek, meg abban van is valami nemes és elegáns, hogyha igen. Egy picit egy nyelvnek régies írása van, mert látszik, mintha valaki, nem tudom, évszázadok óta ugyanabban a házban lakik, és akkor azt úgy lehet rajta látni. De akkor az embereket lassan meg kellene arra tanítani, hogy nem ugyanaz az írás és a kiejtés, és hogy egyáltalán nem igaz az, hogy a szép vagy gondozott kiejtés az a betűket követi. Tehát, hogy nem nyilvánvaló, hogyha azt a szót, hogy tízes, az úgy van leírva, hogy tízes, hogy azt valóban tízesnek is kell mondani, mert hát íme most mondtuk, hogy szépen az évszázadok alatt a kettő eltávolodik egymástól. De még mindig nagyon sok ember, és nagyon sok pedagógus is azt hiszem azt gondolja, hogy az a kívánatos, és az ifjúságot is arra kell nevelni, hogy hát lehetőleg ezeket tartsa be, mert az úgy van. Mit szólsz ehhez?
Abszolút a szívemből szóltál, és pontosan ezt gondolom, és amikor egy színész azt mondja, hogy színész, akkor én mindig tudom, hogy ő nagyon akarja mondani, miközben hát azt a köznyelv magyarban színésznek mondjuk. Igen. Ráadásul ez az iújú, az különösen egy nagyon neuralgikus pont a magyar helyesírásban, hiszen ugye Dunántúlon nem ejtenek hosszú iújút, a Tiszántúlon sokkal-sokkal több helyen ejtenek hosszú iújút, mint a, akár a köznyelviben, köznyelvi megfelelőknél, akár a helyesírás szerint írunk, és a, itt Közép-Magyarországon a köznyelvi ejtés, az körülbelül olyan arányban használ hosszú, meg rövid íket, ukat, üket, mint a helyesírás, csak éppen teljesen máshogy. Soha nem is létezett az a nyelvváltozat, amit mi leírunk az iújű ügyében. Az leginkább egy ilyen historikusan kikövetkeztetett, tulajdonképpen ilyen új grammatikus alapon rekonstruált fikció.
Rendben is van. Tessék megtanulni, hogy mit hogy kell írni, csak azt ne tessék hinni, hogy ugye, hogy az a magyar nyelv, és hogy úgy is kell beszélni, jól mondom?
Ha már emlegettük az 50-es éveket, akkor áttérhetünk a 70-esekre, amikor az útjánt is Kádár elvtárs ugye mindig úgy ejtette, mert az íráskép annyira dominált, de hát azért azt, hogy volt, az köznyelven ma már voltnak mondjuk, meg az, hogy bólből, az bólbőlnek mondjuk, miközben helyesírási cikkekből, szabályzat részekből lehet tudni, hogy a 19. század második felében az még volt, meg bólbül volt. Tehát az írás igenis visszahat a kiejtésre.
De
várjál, még akkor is, hogy...
érdekes, mert te most hosszú óővel mondtad, hogy bólbőlt mondunk. Én nem mondok bólbőlt. Én mondom, hogy ebből a könyvből.
Én sem mondok, de hogyha mondjuk fel kell olvasnom egy szöveget, akkor azért a bólbőlt azt mondom, a színészt nem mondom.
De miért? Hol húzod meg a határt? Jaj, de érdekes. Vagy hát ez egyéni, és úgy érzed, hogy neked ennyi elég a hogy mondjam, szabálykövető konzervativizmus.
Valószínűleg valami ilyesmi. Meg hát annó ifjonti éveimben ilyen szép kiejtési versenyeken azért előfordultam, és azt biztos, hogy terelgettem saját magamat is az ilyen ejtés felé, és ebből valamennyit nyilván visszaléptem a saját anyanyelvváltozatom felé. Tehát ezek biztos, hogy szubjektív.
Jó, érdekeset mondtál most, Attila, mert azt mondtad, hogy szép kiejtési verseny. Ez azt jelenti, és a hallgatók nevében is kérdezem, hogy a szép kiejtési versenyen azt díjazzák, azt preferálják, akinek a kiejtése lehetőleg a legjobban követi a leírt formát?
Szerencsére nem. Leginkább azért ez nem a hangjelölés szintjét érinti, hanem az értelmező előadásmódot, tehát hogy az egész szöveg világosan átadassék, de hát ilyenkor az ember mégiscsak érez magában belül egy nyomást afelé, hogy a hangjelölés, tehát a hangok szintjén, a szegmentális szinten a kiejtést is valamiféle eszményi nyelvváltozat felé közelítse, ami részben az, amit az íráskép tükröz, részben meg nem, de mivel soha nem született igazán meg egy olyan kiejtési standard a magyarban, mint mondjuk angolban a received pronunciation.
Igen.
Ezért nagyon nehéz eldönteni, hogy hol is van a határ, meg merre is kell menni. Nyilván az ember a saját különféle tapasztalatai alapján valamiféle eszményt megalkot magának. Ebben az eszmény nyelvváltozatban nekem bólből van, miközben, hogyha beszélek, akkor bólbőlt mondok, de színész azért nincsen benne, csak színész, még hát az eszmény nyelvváltozatban
figyelj,
is.
Figyelj, Attila, azt hiszem, hogy ezek nagyon érdekesek, ezek a hangerüléssel kapcsolatos kérdések, de mondjuk ezt zárjuk le ezt a kérdést, mondjuk azt, hogy túltesszük magunkat azon, hogy a rögtön szóban G-t írunk, holott hát egyáltalán nem érezzük ezt több részből álló szónak, és nem érezzük benne a rög tövet.
De azért a rögvest miatt talán még hát, talán, van, akinek beugrik.
De már a mindjártnak a D-jé az már elég fura. De most azt hiszem, hogy ezek okozzák a kevesebb problémát az embereknek, mert ezek olyan szavak, amiket gyakran használunk, megismertük az írásmódját, megszoktuk.
Azért az IUJ-nek az írás azt szerintem nagyon is az sok IUJ problémát
az,
okoz.
Az sok problémát okoz, de ha most lépjünk tovább egy kicsit a hangerüléstől, szerintem a legtöbb problémát az olyan esetek okozzák, amikor nem szokhattuk meg már, nem arról van szó, hogy ezerszer láttuk azt a formát leírva, és megszoktuk, hanem amikor nem a hangerülés, hanem a például az egybe és a különírás, ugye a klasszikus probléma, amikor sokszor olyan szókapcsolatokat vagy összetételeket kell leírnunk, amit még nem írtunk le, vagy nem láttunk gyakran leírva, és
az okozza... Vagy még rosszabb, hogy láttunk gyakran leírva, de hibásan.
De hibásan, és az okozza az embereknek a legtöbb fejtörést. Szerintem az az egyik neuralgikus kérdés.
Abszolút. Erre voltak is kutatások a Nyelvtudományi Intézetben. Ugye a Nyelvtudományi Intézetnek a közönség a régen közönségszolgálatnak hívták, most azt hiszem nyelvi tanácsadó osztálya, vagy részleg, vagy nem tudom éppen mi az aktuális neve, annak van egy nagyon jó naplója, vagy volt egy naplója, és annak egy statisztikai feldolgozását, amikor a helyesírás.mta.hu portál készült, akkor ennek egy statisztikai feldolgozását elvégezték az erre.
Ezt lehet, hogy ezt a honlapot most szép lassan megismételtnénk még egyszer, mert a hallgatóinak ezt tanácsoljuk, hogy ehhez forduljanak helyesírás.
Helyesírás.mta.hu.
Így van,
ékezetek nélkül. Ezen nagyon sokféle robot, azt hiszem 7 féle robot található, és ezek a robotok nagyon sok okosat mondanak, de mint mindennel szemben itt sem haszontalan a forráskritika, mert néha hiszen gépek és nem szakemberek, noha ezeket a gépeket szakemberek programozták, de ugye minden létező kérdésre nem lehet fölkészülni előre. Előfordul, hogy nem megfelelő választ adnak, de ez is benne van a használatában.
Szóval ott tartottál, hogy a tanácsadó szolgálat
naplóját statisztikai jellemzés alá vetették, vagy vetettük, hiszen abban a munkacsoportban annól én is benne voltam. És egyrészt egyértelműen kiderült, hogy a legtöbb kérdés különírás, egybeírás kérdés. Uh-huh. Másrészt pedig kiderült, hogy a különírás egybeíráson belül a legtöbb kérdés az óőképzős, vagy ha úgy tetszik, folyamatos melléknév, igeneves, jelzős alakulatoknak az írásmódja.
Mondj egy példát.
Például sétáló utca.
Aha.
Olvasókönyv. Érdekes. Bevásárlóközpont.
Érdekes.
Ezek mind egybe vannak írva, ám de ugye itt a szabály, eléggé pontos a szabály, de elég sok a kivétel, és a pontos szabály is sajnos gumi megfogalmazást tartalmaz. Nem azért, mert nem tudta a kodifikátor, hogy ez gumi megfogalmazás, hanem azért, mert nem tudott jobbat. Ugyanis a szabály azt mondja ki, hogy először is csak akkor írjuk ezeket egybe, hogyha valaminek az állandó tulajdonságáról van szó, valamire való rendeltetéséről, és nem egy pillanatnyi viselkedésről. Másrészt azt mondja ki, hogy akkor írunk egybe, hogyha mind a két tag egy szót, egy elemű, tehát nem összetett jelző és nem összetett jelzett szó.
Uh-huh.
De hát ott van a bevásárló központ, rögtön hozzá lehet tenni, hogy úgy néz ki, hogy szinte kivétel nélküli kivételek az két szótagú összetett szó utótagúak, mint rendszer, műhely, központ, ilyen típusúakat, azokat kivételesen nem tekintünk, mégsem összetett szónak ebben az ügyben.
Jaj, egy pillanat.
Tehát van egy jelentéstani és mindenféle formai kritérium.
Várjál, Attila, várjál, csak megint a hallgató kedvéért próbálom magam elképzelni. Azt, hogy állófogadás, azt egybeíratja a szabályzat, mondván, hogy az egy fajta fogadás, az egy állandó.
Igen.
De azt, hogy álló villamosnak ütközött a kerékpárjával, azt külön kell írni, mert az álló villamos az nem egyfajta jármű, hanem az véletlenül éppen állt. Ugye erről van
pontosan,
szó.
Pontosan.
Hadd kérdezzek meg valamit most ezekből a példákból, amiket az Attila is hozott meg, az Ádám is. Nem arról van szó itt véletlenül, hogy valójában azokat írjuk egybe, amit egy hangsúlyjal mondunk, és azokat írjuk külön, amit két hangsúlyjal. Mert az Ádám ellenpéldája az pont olyan volt, hogy két külön hangsúlyt tett a két szóra.
Álló villamos.
A te egybeírt példáid pedig olyanok mind, amiket valóban nem is tudunk két hangsúlyjal ejteni.
Ugye ezt szerintem nyilván a hallgatók kevésbé tudják, de már a Laci tőled jó párszor hallottam, hogy az összetételeknél a hangsúly mintázatot szereted legfőbb fogódzónak használni. Nagyon nem tudok tiltakozni ez ellen, ugyanakkor pontosan azért, amiért a helyesírás formalizált akar lenni, és azért azt elég jól tudjuk, hogy fogalmunk nincsen arról, hogy igazából mi az a hangsúly, és pláne izolált ejtésben, hogy pontosan az adott beszélő hol érez hangsúlyt, hol nem, ez akkora lutri, hogy erre nem lehet helyesírási rendszert építeni. Hogyha lenne valami olyan tesztelési kritérium, amit a hangsúlyon tudna alapulni, akkor szerintem nem lenne elzárkózó a helyesírás ezzel szemben.
Igen, csak az, amiket például most az utolsó szabály, amit említettél, hogyha kétszótagú utótag az akkor sem minősül összetételnek, ha valójában összetett, mint a központ meg a rendszer. Ezt azért mondtad szerintem, mert a központ és a rendszer végőeknél nem esik hangsúly erre a utótagra.
Tehát tulajdonképpen... Abszolút lehetséges, hogy a hátterében ez áll, amit
hát
mondasz.
Igen, igen.
De mégsem lehet erre a technikára igazából jól működő helyesírást építeni. Ráadásul is ennek van egy másik fele is. Ugye éppen arról beszéltünk, hogy a magyar helyesírás távolodik el a kiejtéstől. Hangjelölés szintjén távolodik el a kiejtéstől, az írás elhasználat szintjén sok évszázada, tehát nem ott teszünk vesszőt, ahol szünet van, bár előfordul, hogy sokan hibásan alany és állítmány közé vesszőt tesznek, mert szünet van.
Sőt, topik és komment között.
Igen. Például igen, csak ilyen csúnya szavakkal nem mertem a hallgatókat megtámadni.
Attila, akkor hadd fogalmazzam meg azt, amiről most beszélünk. Lehet az egybe különírást logikai alapon megközelíteni, és lehet hangsúlyozási alapon megközelíteni. És ti, a helyesírás gondozói és készítői azt mondjátok, hogy még mindig jobb, ha logikai alapon közelítjük meg, mert bár ott is számos vitás eset, meg határsáv, meg minden van, de mégis talán a használó jobban tudja követni, mint a hangsúly alapján. Jól lehet, a használó tud magyarul, és nyilván jól hangsúlyoz, ha egyszer tud magyarul, de ha magát ellenőrizni próbálja, akkor elbizonytalanodik, és számára akár egy önvita során, mikor ott ül a papírja fölött, jobban elbizonytalanodik, mint a logikai önvita során. Jól fogalmaztam?
A logikai helyett talán a formális, formai szót használnám, de különben abszolút.
Mert azt mondjátok, ugye azt mondjátok, hogy a hidegkonyha, azt írjuk egybe, nem azért, mert egybe hangsúlyozzuk, hiszen nem azt mondom, hogy ez egy hidegkonyha, mert ugye nem erről van szó, hanem egy olyan konyháról, amely büfé termékeket készít, nem ezért, hanem azért, mert a hidegkonyha az nem ugyanaz, mint a hidegkonyha, tehát egyszerűen mást fejez ki, ha tetszik, más a logikája és a jelentése.
Ugye? Igen, ez lenne a logikai megközelítés, vagy jelentéstani megközelítés. Ennél szerintem egy fokkal szerencsésebb, hogyha mondattanibb, formálisabb tesztet próbálunk előrántani, és a jelzőkről lehet azt tudni, hogy tulajdonképpen a jelzőjelzett szó az alanyállítmányi viszonnyá alakítható.
Aha.
És akkor például meg tudjuk úgy tesztelni,
aha,
hogy a hideg konyha az akkor íródik külön, hogy az állítás igaz lesz rá, hogy ez a konyha hideg.
Aha.
Hát ez is jelent, ne haragudj.
Ha ez a konyha hideg, azt a konyhát, ahol tényleg nincs fűtés, azt külön írjuk ebből adódóan, ám de ahol hidegkonyhai termékeket állítanak elő, imbiszt és aszpikot és sonka tekercset és egyebeket.
Most nagyon csóválom ám a fejem, mert most úgy csináltál, mint ez egy formális eszköz lenne, holott ugyanúgy a jelentésére támaszkodtál, hiszen tudod, hogy az ez a konyha hideg mondat, az mit jelenthet és mit nem jelenthet. Kifejezetten jelentést
tanítottam. Ez kétségtelen, de még mindig sokkal jobban megfogható, ha tudjuk, hogy anyanyelvi beszélőnek kell ezt a formális eszközt használnia, akkor ennek alapján sokkal nagyobb biztonsággal el fogja dönteni, hogy ez egy létező mondat, vagy nem. Ez mégiscsak egy grammatikalitási teszt.
De most
nem az, hogy mennyi, mekkora jelentésváltozás centiméterben.
Ez igaz.
Volt egyébként egy hallgatói kérdésünk régebben, amire nem válaszoltunk, mert helyesíráshoz nem értünk, és ilyenekre nem szoktunk válaszolni, a mérges kígyóval kapcsolatban.
Ajjaj.
És szerintem ott is ez a jelenség volt megfigyelhető, hogy valószínűleg a hallgatónk az észlelte magán, hogy ezt egyben mondja, és nem semmiképp sem mondja azt, kivéve, hogyha azt akarnám mondani, hogy egy feldühödött kígyóról akar beszélni, hogy azt veszi magán észre, hogy egybe mondja, mérges kígyónak.
Tényleg, Attila, ez nem teljesen párhuzamos a hideg konyha esetével?
Alakítsuk át és nézzük meg. Ez a kígyó mérges. A kérdés az, hogy kinek jelenti,
aha,
ez a mondat azt, hogy ő
állattanilag
meg tudja marni az embert,
igen.
Betegséget vagy halált okoz, kinek meg nem.
Jó, hát lehet.
Pontosan az a szint, ahol már ezt is nagyon nehezen tudjuk eldönteni, és innentől kezdve meg végképp reménytelen lesz a dolgunk.
Legalábbis
a helyesírás mai rendszerében.
Olyan mondatom van, hogy a mérges kígyó békésen aludt. Ugye?
Igen.
Ebből egyértelmű, hogy itt nem a mérgesről van szó, nem azt jelenti, hogy nem lehet átalakítani úgy, hogy a kígyó mérges volt, és békésen aludt. Ugyanúgy, hogy nem lehet azt mondani, hogy a konyha hideg volt, és kaszinótojást termelt. ez a felé indítana.
De ez nem, azt hiszem az Attila nem, ezt vitatná.
Nem, mert itt ugye az alapkérdés mégiscsak az, hogy a mérges kígyónak egybe van-e, és akkor megyünk vissza a jelentésváltozáshoz, hát ha onnan könnyebb megvilágítani. A mérges kígyónak egybe történt egy valamilyen jelentésváltozása, vagy pedig a mérgesnek külön van egy másik jelentése, olyan, hogy méreganyaggal rendelkező, méreganyagot befecskendező, hiszen az édes rózsám ott sem arról van szó, hogy megkóstoltam egy virágszálat, és nagy volt a cukortartalma,
igen,
vagy afféle érzetet keltett. Mégse jutna senkinek eszébe az édes rózsámat egybeírni, hiszen az édesnek megvan az a jelentése, hogy szívemnek kedves, a rózsának megvan az jelentése, hogy...
Igen.
Hogy a most pontosan ez,
igen.
Tehát valahogy olyan főként ellenkező nemű, főként nőnemű személy.
Aki... És akkor szerinted olyat is lehet mondani, hogy a kobra a mérgesebb kígyó, mint a homokivipera, vagy ilyesmi. Tehát, hogy még fokozni is lehet.
A fokozhatóság az még egy plusz erősebb feltétel, de talán még azt is lehet mondani, igen, hogy a kobra, nem tudom, mert ehhez már zoológusnak kéne lenni, vagy kígyásznak, vagy nem tudom, hogy kell mondani.
De Attila,
számomra ez így hihető ez a mondat, hogy erősebb mérget termel, halálosabb mérgű, tehát mérgesebb kígyó.
Közeledünk a végéhez, egy villámkérdés, az elipszilon az akkor most már örökre megmarad?
Az elipszilon 1950-ben majdnem eltörlődött, és 1954-ben bebiztosította a helyét. Ugye látjuk, hogy ez mekkora különbség volt a két évszám között. 1950-ben a legsötétebb Rákosi rendszer közepén vagyunk, 54-ben Sztálin halálának évében. És 50-ben volt egy helyesírási szabályzat, ami végül is nem csinált más, mint a korábbi szabályzatot újrafogalmazta, egy újabb keretbe ágyazta, majd 54-ben csinálták meg ebben az új keretben már a valódi szabályzatváltozást. Hogyha 50-ben csinálták volna meg, akkor ma nem lenne elipszilon. Akkor ugyanis a legfőbb eszmény a csepeli vasmunkásnak a minél jobb írásolvasási lehetőségei voltak.
Ami szögezzük le, az egy nagyon nemes és emberi szempont egyébként. Abszolút a műveletlenek fölemelése.
Igen. Csak a konzervativizmussal szöges ellentétben áll.
Tehát marad.
Ami viszont szintén egy nagyon nemes és emberi szempont.
Így van.
Sajnos a nemes és emberi szempontok néha ütköznek egymással. Igen.
Na,
és 54-re ez már aláfagyott az elipszilon elleni indulat, azóta meg komolyan senki részéről nem fogalmazódott meg. Nyilván kóbor ötletként időről időre
biztos,
felmerül.
Biztos mindig újra, persze.
De ennek nem hiszem, hogy a mi életünkben legalábbis realitása lenne.
Jó, nagyon szépen köszönjük, Attila. Még egy kérdésem lenne, hogy a Szószátjár műsorában, hogyha mégis kapunk olyan helyesírási kérdést, ami nem teljesen érdektelen, hanem van valami, nagyobb jelentősége, vagy sok szóra kiterjed, vagy valami általánosabb, akkor megkereshetünk téged vele?
Boldogan,
mert mi biztos, hogy nem fogunk ebbe szerintem beleszólni.
Te megértesz hozzá, igen.
Te megértesz hozzá. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Mártonfi Attilával beszélgettünk ebben a műsorban, és találkozunk köszönjük a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A műsort Sugár Ági szerkesztette, a felvételt Bulgár Lajos készítette. Köszönjük neki. Viszont hallásra.